Sziasztok! Ez itt az Életre hangoló, benne a mai műsorvezető Varga Gabriella. December van, az adventi koszorú ég az első gyertya. A kereskedelem már október vége óta gondoskodik arról, hogy lépten nyomon szembe jöjjön velünk a karácsony gondolata. A hívő emberek számára az adventi időszaka lelki takarításról, készülődésről szól. Hangsúlyossá válik az adakozás, a jótevés, a rászorulók támogatása. Ehhez kapcsolódóan eszembe jutott Nagy László, Adjon az Isten című versének zárósora, ami így szól: nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Vajon hogy lehet összehozni a szükséglet és kínálat olyan találkozását, mikor mindkét fél úgy érzi, hogy célba ért a jó szolgálat? És mindezt úgy, hogy ne csak a kiemelt időszakokban érezzük fontosnak a jóttevést, hanem egész évben lehetőség legyen adni és fogadni az adományokat. Ma a támogatás kéréséről, segítség elfogadásáról, jószolgálatról, háláról beszélgetek vendégeimmel, akiket a Magyar Református Egyház Ráckeresztúri drogterápiás otthona köt össze, mint munkatárs vagy terápiát végzett kliens. Bemutatom a mai vendégeimet. Gresó Lénárd, a drogterápiás otthon stratégiáért felelős munkatársa, Bajcsi Norbert, tapasztalati prevenciós szakember, Csernus Zoltán, a Dunaújvárosi drogambulancia munkatársa, és Komlósi András, a Budapesti Válaszút drogkonzultációs iroda munkatársa. Először Gresó Lénárdhoz fordulok. Arra kérlek, pár mondatban mutasd be az intézményt, és mesélj arról, hogy milyen szerepet tölt be nálatok az adományok kérése, fogadása.
Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Pár mondatot szeretnék az intézetről mondani. A Magyar Református Egyház Kalózi Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri drogterápiás otthona vagyunk. Magát az intézetet, az egész intézményt Erdős Eszter lelkészasszony alapította és működteti. Gyakorlatilag az ő keresztény hite, az ő keresztény hitének a megvalósulása ez az egész intézmény, amiben az a szellemiség működik, ami a Bibliának a legfontosabb üzenete, hogy szeretet az Isten. És én úgy gondolom, hogy ez itt tökéletesen megvalósul az intézetben. Két nagy otthonunk van. Van egy tinirehab, ahol főleg 14-18 év közötti fiatal, főleg drogfüggő fiatalok, de szenvedélybetegek is vannak, játékfüggők. A másik pedig a felnőtt otthon, ahol 18 éves kortól 35 éves korig fogadunk általában szenvedélybetegeket. Az én feladatom az lenne, mint stratégiai munkatárs, három fő területet kell összefognom egybe. Marketing, PR, tehát public relation, mint kommunikáció, és fundraising, tehát forrás adománygyűjtéseknek a szervezése. Az ötletem az volt, hogy a követes adománygyűjtés, ami angol szakirodalomban peer-to-peer fundraisingnek nevezünk, nem annyira ismert még Magyarországon, viszont egy rendkívül jó lehetőség ahhoz, hogy mindazok, akik itt az intézetben profitáltak, és meggyógyultak, és józanok lettek, visszaadhatnak valamit az intézetnek. A személyes ismeretségi körökön keresztül egy vállalás téve pénzt gyűjthetnek. A vállalás bármi lehet, lefutnak egy maratont, elhúzzák a Balatont, lefogynak pár kilót, megszabadulnak egy rossz szokásuktól. Ezáltal ők is gyarapodnak, ők is jobban, szorosabb kapcsolatba kerülnek az intézetre, és egyben egyfajta promóciós lehetőség is, hogy sokkal több emberhez eljutassuk az üzenetet, és magát a rehabnak a létét egyáltalán.
Azért két dolgot érzek itt a kapcsolódásban. Ugye egyrészt azt ne felejtsük el, hogy egy hivatalos intézményről van szó, tehát különböző kvótákkal működik az intézmény. Ugyanakkor az Eszter, amikor megálmodta ezt az intézményt, akkor ez 35 évvel ezelőtt volt, akkor szinte semmiből indult el. Talán még, hát ez a gyönyörű épület, amivel rendelkezik, vagy azok a megvalósulások, azok a helyek, amik most így léteznek, ezek sehol nem voltak. És ez nagyon sokszor adományokból, különböző segítségből sikerült továbbfejlődni, tovább működni ennek az intézménynek. Tehát egyrészt van az intézmény, most ahogy így beszéltél róla, van az intézmény bővülését szolgáló adományok. Másrészt meg, amit említettél, ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy akik már itt voltak, ők tudnak kapcsolódni újra az intézményhez, tehát valamit vissza tudnak adni abból, amit itt megkaptak. Szeretném a munkatársakat, akik most itt vannak ebben a beszélgetésben, először, ha arról beszélnétek, hogy nektek milyen, van-e kötődésetek az intézményhez, és miért vállaltátok azt, hogy így az intézmény közelében maradtok? Norbi, kérdezhetek tőled először?
Persze. Sziasztok, és köszönöm a hallgatókat. Hát az én kötődésem az intézményhez az, tehát az olyan, mint egy családhoz. Meg is mondom miért, mert én így az anyagos életem miatt úgy elvesztettem a családomat, elvesztettem mindenkit, és itt találtam egy olyan családra, amikor szembesültem azzal, hogy működik az, hogy szereteten alapuló, törődésen alapuló kapcsolatok, kapcsolódás. Tehát, hogy mint úgy éltem meg magába, amíg itt voltam kliensként a rehabon, mint egy nagy szerelmet, ezt a fajta kötődést, és nyilván, amikor tovább kellett menni a civil életbe, akkor ez megint egy olyan elszakadás volt, mint amikor az ember talán az első nagy szerelmétől elszakad, amire mindig is vissza fog emlékezni, és egyben azt éreztem, hogy találtam egy családot, és ebből nem akarok kiszakadni. De már felnőttem annyira, mint egy gyerek, aki feláll a lábaid és az önálló életét elkezdi élni, de mégis van egy ilyen családom, a misszió. És hát az én kötődéseim az, hogy önkéntes munkásként dolgozhatok a misszióval. Tehát nálam ez egy óriási dolog, mert a régi életvitelemhez képest egy olyan dolgot csinálni, hogy régen képes voltam az anyagért bármit hazudni, lopni, csalni azért, hogy pénzhez jussak és abból anyaghoz. Most meg gyakorlatilag az van, hogy a munkaidőmet, a civil munkaidőmet áldozom fel azért, hogy szolgálhassak, hogy önkénteskedhessek. Tehát, hogy így igazából ez azért így tényleg itt egy óriásit fordult az életembe, és ez adott olyan erőt nekem, amikor elkezdtem önkénteskedni, így a misszión belül, amivel így tényleg olyan emberi értékekre tudtam magamon felfedezni, amit soha nem gondoltam volna, és nem is ismertem. Tehát az én kötődésem az tényleg ilyen misszióhoz, hogy mint egy családhoz. És így hát én amikor volt erről szó, ezekről a vállalásokról, hogy így tudnánk pénzt gyűjteni, én azonnal erre így igen mondtam, aztán így elkezdtem gondolkozni, hogy mi az, amivel tudnák tényleg, így nyilván, amiket felsoroltak, hogy lehet futni, értem bármi. És én úgy éreztem, hogy akkor úgy kötöm ezt össze az én vállalásaimat, hogy vállaltam önkéntes munkát, és mellette drogprevenciót, mert ezeket is nagy részt önkéntesen csinálom, de hogy ezt így még jobban belesűrítem ebbe az időszakba, amíg ez a kis kampány zajlik, és így próbálom tényleg elérni egyrészt az ismerősémet, megmutatni az én élettörténetemen keresztül, hogy mekkora munkát fektettek úgymond belém is itt a misszióba, és így próbálom tényleg azt megmutatni, hogy működik az a dolog, mert hogyha nincs támogatás, akkor nyilván nem jön létre egy olyan szintű munka se, mint amilyen mondjuk a vírus helyzet előtt volt. Tehát, hogy én ezt azért is érzem tényleg így a szívem ügyenlen, mert tudom azt, hogy csak így tudják azok a srácok is megkapni azokat a dolgokat, mondjuk amit én megkaptam, hogyha sikeresek ebbe a kampányba, és sikerült tényleg elérnünk akár az embereket, hogy, hogy megmutatni tényleg azt, hogy hogy is működik a, ez a kis misszió, és hogy épül fel.
Léni, majd téged később kérlek arra, hogy erről a kampányról azért beszélj egy kicsit bővebben, de előtte most akkor meghallgatjuk Zolit is, hogy te hogyan kötődsz a misszióhoz.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én is. Cserhó Zoltánnak hívnak, igazából én most a Dunaúj Újváros, Emere Újváros drogambulancián dolgozok, és hogy ott dolgozhatok, hogy, hogy most részt vettek ebbe a ezen a kampányon, az igazából Ráckeresztúri drogterápiás otthonnak köszönhető, mert én is ott józanodtam, gyógyultam, most volt októberben 4 éve, és hogy így próbálom meghálálni, megköszönni azt a hatalmas dolgot, amit én ott Ráckeresztúron kaptam, hogy részt veszek ebbe a kampányba, és megpróbálok én is segíteni igazából a missziónak, visszaadni, meghálálni azt, amit ott kaptam. És nem utolsó sorban ezzel magamat is motiválom arra, hogy a mindennapokba felkészüljek, akár balatonátúszásra, akár egy triatlon versenyen szeretnék majd részt venni, felkészülni, így főleg társsport tevékenységet szeretnék így kitűzni célul, és ebbe segít az, hogy részt veszek ebbe a kampányba. Tehát segítek magamnak, és ezáltal segítek így a missziónak is, és ez nekem nagyon fontos.
Köszi, Zoli. Andris, kérlek, te is mesélj magadról.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát elsősorban egy rövid kis bemutatkozással kezdeném. Én nem olyan rég végeztem el a terápiát, mint Zoli, illetve Norbi. Tehát én közel 5 hónapja jöttem ki a házból, és ugye a válaszút misszióban dolgozok, az alacsony küszöbű ellátásban. És azt gondolom, hogy örök életemben hálás leszek a missziónak azért, hogy abból az életemből, abból az élethelyzetemből, illetve azokból az évekből ki tudtam mászni, amiben voltam. Én azt gondolom, hogy segítség nélkül nem ment volna. Hálás vagyok azért azokért a dolgokért, amiket ott megtanulhattam, és amiből tudok építkezni az új életembe. Igyekszem minden olyan lehetőséget megragadni, ahol vissza lehet adni a háznak, illetve a missziónak, mert tudom, hogy sajnos ezen az úton jelen pillanatban is nagyon sok fiatalember, illetve hát akár idősebb társunk is van, akik segítségre szorulnak, és azt is tudom, hogy jelen helyzetben, most a mostani helyzetet vesztük, ezt a Covid helyzetet, illetve ezeket a nehéz időket, akkor még nagyobb szükség van. Nem is beszélve arra, hogy karácsony van, illetve közelednek az ünnepek. Ilyenkor még nagyobb szükség van, én azt gondolom, az összetartásra és a segítségnyújtásra. Hát az én vállalásom az a sporttal kapcsolatos, tehát futással kapcsolatos. A másik vállalásom pedig egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy azoknak az embereknek fog egy kis pluszt adni, akik támogatják az én vállalásaimat, illetve adakoznak a missziónak rajtam keresztül. 3 vállalás van, ugye én mióta kijöttem a házból, azóta elég aktívan futok. Én előtte egyébként nem futottam, hanem jelen pillanatban is készülök egy félmaratonra, amit a születésnapomig szeretnék teljesíteni, ez ugye februárban van. Egyébként a teljes maratonra arra majd nyárra készülök, de nyilván előtte a félmaratont meg kell csinálni. Illetve a 3. vállalás az, ami egy kicsit rövidebb távú, és én azt gondolom, hogy ebbe a kampányba pont belefér, az, hogy az elsődlegesen kitűzött célösszeg, amit szeretnék összegyűjteni, az 75 000 forint. És én azt vállalom, hogy december hónapban ezt a 75 000 forintot 75 000 méterre szeretném beváltani, tehát december hónapban 75 kilométert le fogok futni. A harmadik vállalásom pedig az, hogy azoknak az embereknek, akik adakoznak a misszió számára, illetve segítik a misszió munkáját, számukra szeretnék egy olyan lehetőséget biztosítani, hogy mindenki, aki rajtam keresztül nyújtott támogatást, mindenki egy-egy soros jó kívánságot küldhet be a srácoknak, amit egy A3-os lapon fogok lejuttatni a házba, hogy a srácok el tudják olvasni, természetesen anonim módon. Én ezekkel a vállalásokkal tudok hozzájárulni a nagykövetséghez, illetve ezeket tudom teljesíteni. Szóval azt gondolom, hogy amíg élek, és amíg járom az utamat, amit a missziónak köszönhetem, vagy tisztán tudom járni, és tisztán tudok gondolkozni, addig minden egyes olyan, akár önkéntes, akár milyen feladatban, illetve segítségben részt fogok, és részt szeretnék venni, mert fontos dolog ez az életemben. És tulajdonképpen az életemet kaptam vissza a missziótól, egy teljesen új életet, és ezért hálával tartozom minden jó Istennek, mint pedig a missziónak.
Hogy hallgatlak benneteket, nagyon érdekes kép alakul ki bennem az adományozásról. Ugye azzal kezdtem, hogy karácsony, jót tenni, adni, rászoruló embertársainkra gondolni, eszembe jutnak a különböző felhívások, kampányok, amik ugye tartós élelmiszert, ruhát adjunk, táplálékot biztosítsunk. De itt, ahogy beszéltek, itt egy nagyon érdekes spektruma nyílik ki az adományoknak, meg az adománygyűjtésnek, mert Norbi, te itt a épülésed során szerzett tudást szeretnéd átadni, vissza, kiadni magadból, ezzel segíteni a missziót. Zoli, te sporteseményekre gondolsz, sport teljesítményekre. András, te is a sport teljesítményedet, ezt tudnád a misszió felé felajánlani, ugyanakkor mellé már egy lelki dolgot is, tehát amikor üzeneteket tudnak közvetíteni, tehát nem csak fizikai, materiális dolgokban kifejezni az együttérzést, az odafigyelést, hanem akár gondolati síkon is. Léni, téged kérdezlek, hogy ez egy újfajta adományozási lehetőség, vagy minek vagyunk szántanúi most éppen?
Az angol száz kultúrában sokkal inkább elterjedtebb ez a fajta adományozási módszer. Magyarországon a jóügyek.hu honlap üzemeltetői hozták be a köztudatba, és működtetik. Az ő honlapokon keresztül körülbelül 200 millió forintos adomány jött be az elmúlt évek alatt. Maga az alapkoncepció, az alapötlet az lényegben ugyanaz, amit átvettünk tőlük, hogy van egy ügy, amihez én elkötelezett vagyok érzelmileg, és nem én adom a pénzt ezért az ügyért, hanem én megszólítom az ismeretségi körömben lévő embereket, akik az én személyemhez lojálisak, és ők juttatják el a pénzt nekem, és ugye én felajánlom magának az ügynek. Ugye a mi jó ügyünk jelenleg ugye a misszió, és az elkötelezett követeink pedig azok, akik gyógyultak az elmúlt 30 évben. Tehát én főleg azokat akarom megszólítani, akik így gyógyultak, vagy az ő hozzátartozóik, közvetlen hozzátartozóik, feleség, édesanyja, gyerekek, akik szintén tapasztalták ennek az új életnek az áldásait, amiben részesültek a kliensek, és őket szeretném, mint követeket megszólítani. A honlapról annyit még ma a jó ügyekről, hogy minden olyan információ, minden olyan tudás, amivel ezt a követséget működtetjük, fenntartjuk, azt lényegében az ő tapasztalatukból, az ő tudásaiból gyűjtjük. Szecsődi Veronika és Cseh Balázs működteti, akik egyébként a Magyar Élelmiszer Bankot is alapították és működtetik. Tehát nagyon nagy tudásuk van ezzel kapcsolatban, és lényegében én rájuk hagyatkozom, hogy hogyan építsünk fel egy ilyen kampányt. Szeretném, hogyha ez meggyökereződne itt az intézetben, mivel ez hosszú távon mindenkinek nagyon jó. Aki adakozik, annak is, hogy tudott segíteni, aki követ volt, annak is, hogy segíthette a missziót, és a missziónak is jó, hogy több lábon tud állni, és fejleszteni tudja a terápiát.
Van-e valami konkrét cél most, amiért gyűjtenek a követek a missziónak?
Most a fő célunk nyilván a COVID-helyzet miatt nehéz helyzetbe került mindenki, nem kell külön elmondani. Igazából az általános működésünk, vagy úgy a jelenlegi kampányunkat, viszont későbbiekben tervezünk konkrét adományokat, rossz állapotú a kocsi, amivel szállítják az embereket, tehát szeretnénk majd arra gyűjteni, fejleszteni szeretnénk a sporteszközöket, és egyéb rendezvényeket akarunk majd csinálni.
Úgy tudom, hogy nagyon komoly kreatív terápia működik a misszión belül, bizonyára ott is a kreatív műhely gyarapítása, az eszközök, az egy folyamatos bővítést, folyamatos pótlást igénylő történet. Ti, bennetek van-e valami idő, elgondolás, hogy meddig gondoljátok ezt csinálni, vagy a vállalásokat, ha teljesítitek, aztán majd megnézitek, hogy hogyan tovább. Van-e ezzel kapcsolatban valami elképzelés? Norbi?
Hát nekem az elképzelés az igazából nálam már részben sikerült is, mivel hogy 50 000 forintot pályáztam meg, hogy azt így elérjem célkitűzésemmel, és hát hál' Istennek, hogy vannak olyan emberek, akik segítenek, és ez tetszett nekik. 3 nap alatt elértem, és hát felemeltem utána a limitet egy nagyobb összegre, és hát nyilván most egyelőre úgy tervezem az én vállalásaimat, én ezt úgy írtam ki, hogy erre az évre, de mindenképpen fogok egy új vállalást is csinálni, ami már jövő évre lesz, mert hogy ezáltal, ahogy az Zoli is mondta, hogy ugyanúgy fejlődök benne én is, plusz motivációt rakok magam elé új dolgokba, és hogy nekünk azért van egy közös is, így a Zolival és az Andrissal, az, hogy az öreg fiúk foci csapatunk is, ez így benne van. Ugye a Zoli meg én játékosként, az Andriss, mint vezérszurkoló fotósként van benne, tehát hogy azért így ötletelgetünk mi is, és ezáltal azért mi is egy összekovácsolódunk a követként. De úgy érzem, hogy tényleg, hogy ez azért egy nemes ügy, és tényleg ebben mindenki bent van, az, aki támogat, mi is benne vagyunk, mint követek, és így, ahogy a lény is mondta, hogy mindenki valamilyen szinten jól jár. Én tényleg most ezt így egy nagyon nagy áldásnak élem meg ebbe a nehéz helyzetbe, ami van a világon, hogy mégis össze tudunk emberek fogni. Szóval ez így egy csoda az én életemben most jelenleg, és ez, hogy vannak tényleg ilyen plusz motivációk, hogy milyen új dolgot tudunk mi is vállalni, és mi is tenni más emberekért.
Zoli, te hogy látod, hogyan tervezed a jelenlétedet ebben a jószolgálati követségben, mert akkor ezt nevezzük úgy, lényegében jószolgálati követként definiálhatjuk ezt a pozíciót.
Igen, én jövőre szeretném majd a jövő évben megcélozni mind a triatlon versenyt, amin elindulok, nyilván a Balaton átúszást, de a felkészülést azt már elkezdem idén, főleg, hogy uszodában most nem tudok járni, így futni lehet menni, és egyébként is az a gyengébbik számom, hogyha lehet így fogalmazni, és azt szeretném fejleszteni. És tehát én jövőre gondoltam megcélozni ezeket az eseményeket, igen. De a felkészülés az már elkezdődik. És én is megmondom őszintén, hogy még gondolkozok újabb vállalásokon, vagy újabb dolgon, hogy amit még most fogok majd kitalálni, vagy hát ebben a téli időszakban is fogok ezen gondolkozni.
De akkor úgy tűnik, hogy téged is inspirál, tehát téged is inspirál.
Mindenképp.
Tehát mindenképp. Továbbásra ad lehetőséget.
Igen, igen.
Köszi.
Igen.
És te, hogy látod?
Nekem elsősorban az első vállalásom az, amit szeretnék teljesíteni, ez a 75 000 forint december hónapban. Ugye ez december 1-én indítom el. És ahogy az előbb már említettem, a vállalásom az kötődik hozzá a 75 kilométer. Tehát nekem az szerepel a terveim között, hogy januárban, de én úgy gondolom, hogy inkább februárban újraindítanám ezt a kampányt egy kicsit más vállalásokkal, egy kicsit más célösszeggel, illetve céllal, mert ugye az előbb már említettem, hogy nyárra szeretnék lefutni egy teljes maratont, és február hónapban pedig a félmaratont. Én azt gondolom, hogyha a vállalásomból, amit most teszek, mind a három teljesülni fog. Tehát ugye a srácoknak le tudom vinni ezt a jó kívánságlistát, a táblát, lefutom a 75 kilométert, és februárban pedig megcsinálom a félmaratont, ez a három vállalásom van a kívánt összeg cserébe. Februárban ezt teljesítem, és mondjuk a születésnapom után, február 15-e után, akkor ezt újraindítom, egy kicsit magasabb összeggel, nagyobb vállalásokkal, mert egész egyszerűen én azt gondolom, hogy egy ilyen adakozási rendszernél, amit a Léni is említett, nagyon fontos az, hogy kialakuljon egyfajta, mint ahogy már te is mondtad, Gabi, egy lojalitás, egy bizalom. És hogyha én azt gondolom, hogyha az első vállalási csomagomat én tudom teljesíteni egy kisebb összegnél, akkor nagyobb célokat és nagyobb összegeket fogok tudni kitűzni annak érdekében, hogy nagyobb összeggel lehessen támogatni a missziót, és akkor ugyanúgy talán tudok majd számítani azokra is, akik az első körben támogatták az én követségemet.
Nagyon igen, ami kirajzolódik a fejemben, egy támogatóháló tulajdonképpen, ami az ajándéka ennek az egész kampánynak. Tehát, ahogy te is említetted, Norbi, azokhoz is szóltok, nem csak azokhoz, akik adakoznak, hanem afelé is nyittok, hogy akik valamilyen módon kötődtek a misszióhoz, ebből inspirálódjanak, hogy ti milyen vállalásukat tettetek, és talán ők is akkor további ötleteket szereznek, és ők is visszatérnek a misszióhoz. Mert a hála, amit említettetek, ez egy nagyon erős kulcsszó számomra, amiket itt megosztottatok. Viszont eszembe jut, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de hol lehet benneteket elérni? Mert van egy mondás, hogy nem elég tojást tojni, kotkodácsolni is kell. Na most ez a kotkodácsolás, ez hol, merre, hogyan lehet rólatok tájékozódni, veletek felvenni a kapcsolatot. Léni, esetleg erről te tudsz mondani
egy pár mondatot? Maga az, hogy ők hogyan tudják eljutatni az üzenetet. Erre is több technika létezik. Főleg a közösségi médiát szokták javasolni, Facebook, Instagramon való terjesztésről, különböző Facebookon belül különböző célzott köröket megszólítani, tehát létrehozni egy csoportot, akik kifejezetten őket fogják támogatni. Tehát maga, ahol őket el lehet érni, ez a youugye.hu egyébként, ahol nekünk a kampányunkat meg lehet nézni. Most a követeknek, aki támogatni fog, azok főleg az ő ismerőseik, de viszont bárki tud követünk lenni, aki érez magában elhívást arra, hogy segítsen a szenvedélybetegeknek, vagy volt, mert Magyarországon nem hiszem, hogy nincs olyan, aki ne lenne érintett, vagy alkoholbetegség, vagy játék szenvedély. Tehát sajnos nem csak mi, de mint minden nyugati társadalom, egy nagyon kóros függőség a szenvedő társadalom vagyunk, tehát ez egy teljes kultúrát érintő probléma a függőség. Mert ugye, bár itt rock problémákkal küzdő emberek vannak javarészt, de magának a függőségnek a lelki folyamatai és mechanizmusai azok ugyanazok. Tehát bárki érezhet magában affinitást, hogy ő követ, jó szolgálati követ legyen a missziónak. Tehát a jóügyek.hu-t kell felkeresni, és ott a missziónak a logóját megkeresni, és lehet követként csatlakozni. Persze vegyék fel velem előbb a kapcsolatot, hogy beszéljünk erről. Maguk pedig a követeink, akiknek már van aktív kampánya, hogy gyakorlatilag az ő fantáziájukra van bízva, hogy hallottuk is, hogy milyen ügyért, milyen módon fognak kampányolni, hányszor akarnak egy évben, kiket akarnak megszólítani az ismeretségi körükben, akik őket szerintük támogatni fogják. És ennek a felületei lehet egy kör-e-mail, lehet Facebook, lehet akármilyen más közösségi média, lehet személyes találkozás, például javasoltak nekünk, hogyha aki úgy érzi, nem ebben a helyzetben, egy normális nyitott, tehát amikor nincs járványügyi helyzet, leülünk egy kávézóba, meghívjuk a barátainkat, és ott beszélünk nekik erről. Tehát nagyon sokféle módon lehet a jó ügyet terjeszteni. Én egy nagyon fontos dolgot kiemelnék, amiről eddig nem volt szó, ez pedig az átláthatóság. Tehát a befolyó összegeket én fontosnak tartom, hogy legyen egy feedback, tehát legyen egy visszacsatolás mind a követeknek, mind az adományozóknak, hogy azok a befolyt összegek valóban jó célra mentek el, és tényleg hasznosak voltak. Tehát én ezt egy nagyon fontos pontnak tartom majd, hogy ami összegek bejönnek, azokról mi elszámoljuk, akár egy rövid kis cikk formájában, akár képekkel, hogy és így megerősítjük a követeket és az adományozókat is, hogy valóban amit tettek, az jó volt mindenkinek.
Igen, hát sajnos ez a sajátságos helyzet, ez sokfajta túlélésre ösztönözhet, és számomra nagyon szimpatikus, hogy ti ennek ellenére, vagy talán ebből inspirálódva a jövő felé néztek. Tehát oké, hogy most ez a helyzet van, de az élet nem áll meg, ebben bízunk, és igenis majd egyszer nyílik és folytatódik, és az a jövőnket tulajdonképpen most a jelenünkben kell, hogy megalapozzuk, és arról gondoskodjunk valamilyen módon. És még egy nagyon fontos üzenet számomra, amit itt Lénárd említett, hogy ugye az öreg fiúk, úgymond, mert ugye a drogmisszió körül van egy úgynevezett öreg fiúk csapat, hogy ti őket szólítjátok meg, de ugyanakkor nagyon nagy kör az, amikor kinyílik ugye a családtagok felé, vagy az érintettek felé, tehát mintha egy buzdítást éreztem volna néni a szavaimból, hogy bátran nem kell szenvedélybetegnek lenni ahhoz, hogy ezt a missziót valaki felvállalja, vagy csatlakozzon, hanem akár egy érintettség, egy családtagként átélt élmények alapján is lehet ezt a történetet támogatni. Beszéltünk itt akkor a misszióról, beszéltünk a követekről, beszéltünk a háláról, a támogatói körről, arról, hogy hova menjen ez a, mire van szükség a misszióhoz, ugye ezeket az adományokat igenis úgy beforgatni, hasznosítani, hogy aztán a gyógyulni vágyók ebből épülni tudjanak. Tulajdonképpen azt is elmondtad, Léni, bár ezt nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy akkor mik azok a felületek, ahol lehet, tehát a jó szolgálat.
Tehát először is magát a missziót a drogterapia.hu, vagy a tinirehab.hu lehet elolvasni, megnézni az egész küldetésünket és az eddigi 35 évnek a termését. A másik, ahol magát a kampányunkat, a kampányainkat bonyolítjuk, az a jóügyek.hu, ahol a szenvedélybetegek gyógyulásáért cím alatt van a misszió, és azon belül, ha erre rányomnak az emberek, akkor ott látják a követeinket, akik vállalják a gyűjtést. Úgyhogy a vállalás pedig jelenleg egy általánosabban megfogalmazott vállalás, tehát a karantén helyzet miatt gyakorlatilag bárki otthonról végezhető vállalásokat tesz, és talál ki, ahogy hallottuk az előbbiekben is, tehát követek fantáziájára van bízva, hogy milyen ötletes módon tesznek valamit, amiért cserébe ők adományokat várnak majd.
A műsor elején azzal kezdtem, hogy advent van. Ugye még a koszorún az első adventi gyertya. Ne felejtsük el, hogy a református egyházhoz kapcsolódó intézményről van szó. Ez a hivatalos része. De én úgy tudom, hogy lelkiségben ti nagyon sokat kaptatok a missziótól. Most, hogy már a terápián túl vagytok, a saját életeteket élitek. Hogy élitek meg az adventet? Mit hoztatok magatokkal a missziótól, és ezt hogyan viszitek tovább az életetekben?
Én ezt az adventi várakozást most jelenleg úgy élem meg, hogy hát minden évben várom nagyon a karácsony azóta, amióta tiszta vagyok és józan, mert én a misszióba értettem meg legelőször az életemben magába a karácsony fogalmát. A misszióban volt az első olyan karácsonyom, ami nem balhéról, nem piáról, nem anyagozásról szólt. És gyerekkoromban se volt olyan karácsonyom, mint amilyen a misszióban volt. És jelenleg ebben a helyzetben, ami így a világon most mindenkit érint, én úgy gondolom, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a legelső karácsony is egyszerű volt, és szűkös volt a világon, és meg tudjuk mi is ezt így élni akár, csak legyen olyan csodálatos és szép, mint amilyen mondjuk akár az első volt.
Andris?
Hát bennem azért vannak várakozások, mert én is a misszióban éltem meg az első olyan karácsonyomat, ahol nem egyéb más dolgok voltak a fontosak, nem más, mint a szeretet. És hogy hát ugye ez lesz az első olyan karácsonyom, amikor ezt tiszta ember tudom megélni, de jó leső várakozás van bennem, tehát nincs bennem félelem. És hát nagyon várakozó vagyok, és nem feltétlenül az adventi időszakkal kapcsolatban, nagyon várakozó vagyok arra, hogy minél előbb a Jóisten segítségével ki tudjon keveredni ebből a helyzetből, ebből a vírus helyzetből az országunk, illetve a világ, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, ahol mindenkinek szüksége van olyan értékekre, amik a kitartást tudják elősegíteni. Szóval azt, hogy ne mondjunk le semmiről azért, mert egy ilyen helyzet van, hanem tudjuk elfogadni, alázattal kezelni, és felelősségteljesen működni a világban egymásért és saját magunkért. Szóval én várakozással teli vagyok mindennel kapcsolatban, és nagyon-nagyon remélem, hogy ebben az időszakban, illetve a következő évben is mindenki egy teljesebb és szabadabb évet tud kezdeni és zárni a jövőben.
Köszönöm. Zoli, neked milyen gondolataid vannak?
Én nagyon várom a karácsonyt. Én mindig szűk családi körben szoktam ünnepelni, és ez nagyon fontos nekem, hogy lecsendesüljünk, hogy békességben éljünk, és hogy készülök, vagy hogy várom. Hát imádsággal, online istentiszteletekkel, és így készülök igazából. Várom én is nagyon.
Léni?
Igen, én is szűk családi körben fogom ünnepelni. Várom az adventet, várakozó vagyok.
Kedves hallgatóink, nem is tudom, hogy mit lehet mondani, ennyi jó szándék, ennyi inspiráció után zárszóként várakozásban, örömben megélt adventet kívánok nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
Fiatalkorunk átmenet a gyermekkorból a felnőtt létbe. Gyermeki naivitással, de rengeteg kreativitással és lelkesedéssel lépnek be a diákok a nagybetűs életbe. De mindezt hogyan teszik? Milyen gondolatok, nehézségek, problémák kísérik őket ezen az úton? Ki áll melléjük életük legnehezebb és egyben legfogékonyabb szakaszában? Fiataloknak szóló műsorainkkal szeretnénk kortársaik tapasztalataival segíteni őket. A nekik szóló tartalmaink már honlapunkon is elérhetőek. Látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található ifjúság csempére az újabb és újabb hanganyagokért. www.mariaradio.hu